Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Ön a Civil Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A könyv szerzője norvég. Ebben a műsorban szívesen mutatom be a skandináv irodalom egy-egy új darabját. Azért, mert egy új világra nyitja rá a szemünket. De ez a könyv akár Magyarországon is játszódhatna, akár itt és most. Ennyire felzárkoztunk volna a nyugathoz. A Szkolár kiadónál jelent meg Per Pettersson Megtagadom című regénye. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk. Jim és Tommy 35 év után találkoznak, teljesen véletlenül. Valaha nagyon jó barátok voltak, és hát mondhatni, hogy csak egymásra számíthattak. Valami éket vert közéjük. Mi történt?
Mindenki másképp értelmezi, hogy mi történt. Valószínűleg az egyik fiú úgy értelmezi, hogy elárulta a barátját, a másik fiú talán értetlenül áll az árulás megtörtént előtt, hiszi is, nem is. Egy gyerektörténet, korcsolyáznak a fiúk, megijednek, hogy beszakad a tó, és az egyik fiú úgy tűnik, minthogyha magát mentené, és a másikat inkább áldozattul lökné a víznek. De megkérdőjeleződik ez az egész történet, nem történik baleset, nem történik semmi, de mégis az a fiú, aki azt hiszi önmagáról, hogy árulóvá lett egy sorsdöntő pillanatban, ezután megtörik. És a barátságra is ez egy olyan bélyeget nyom, ami után nem folytatható úgy az életük, ahogy addig folyt.
Elhidegülnek, tehát azt mondhatjuk.
Igen, elhidegülnek, és tulajdonképpen soha többet nem sikerül egymáshoz simulniuk. Hiába az úgymond áldozat gyerek, fel sem tűnik talán neki, mi történt. Ő túl tudna lépni az eseményeken. Nem töri meg ez a vélt vagy valós árulás. Az a fiú, aki azt hiszi magáról, hogy ő árulást követett el, ő nem tud túllépni az eseményeken. Olyannyira nem, hogy néhány év múlva öngyilkossági kísérlete van, és soha többet a pszichiátriai kezelésekből igazából nem tud kilábalni. És a könyvben erre az eseményre vezetjük vissza az ő lelki problémáit, de hát nyilvánvaló, hogy nem ez az egyetlen ok, hanem egy nagyon-nagyon régi, mély családi tragédiák vannak a háttérben, amelyek összegzése volt ez az árulás, és ezután már nem tudott úgy alakulni az élete, ahogy alakulhatott volna enélkül.
Amikor ők összetalálkoznak, akkor két létformát látunk. Az egyik a sikeres, a másik pedig a kudarcos létforma.
Igen, igen. Ez is egy kérdéses dolog, hogy mi a siker és mi a kudarc, mert azért itt a sikeres fiú, aki pénzügyileg életmódban egy ilyen jappé, egy ilyen pénzembernek tűnik, aki Mercedeseken szágoldozik egyik nőtől a másikig, vonul, márkás öltönyökbe jár, az ő élete sem sikernek mondható. Ő is egy kudarc, aki elveszített valaha valamit, és tulajdonképpen nem tudja utána sodorni a szálakat az életében. Nem tud családot alapítani, nem tud érzelmileg megnyílni valaki előtt, nem tud őszinte lenni, és minden őszintesség és mély érzelem valahogy mindig a kamaszkorára megy vissza, a barátjával való kapcsolatára, hogy akkor valamit ő elveszített, és azóta sem bírta visszaszerezni.
Mörk lehetett volna bárhol a világon. Szerte Norvégiában több száz azonos nevű falut tartanak számon, elég, ha az ember felüti az atlasz végén álló névjegyzéket. De mi ebben a Mörkben éltünk, a mi Mörkünkben. A tulajdonképpeni falutól 4 mérföldre keleti irányban. Murvával felszórt út vezetett ide, ehhez a különálló kis házcsoporthoz. Persze gyakran megfordultunk a faluban, oda jártunk bevásárolni, tankolni autószerelőhöz, ott őrölt a malom, aki tanult, oda járt iskolába, a keresztények pedig a falubeli templomban vettek részt Isten tiszteleten. Rohadt sok vallásos ember élt arrafelé. Jó magam, talán nem voltam annyira hitbuzgó, mint Jim, de azért kereszténynek tartottam magam, választék nem igen volt. Egy 10-es skálán 6-os erősségű vallásosság buzgott bennem, na jó, talán 7, nem töprengtem ezen különösebben sokat. Mörkben volt vasútállomás. A helybeli vénasszonyok épp hogy el nem átkozták, mert Oszlóból mindenféle alja népszállingózott ki. Autótolvajok, kommunisták, hosszú hajú fiúk. Mi iskolabusszal mentünk be a faluba, más járat nem létezett, ami megnehezítette a dolgát a fájos lábú vagy idős, fáradékony embereknek. De ez így ment mindig is, és ha az ember időben elindult, és nem volt sem béna, sem sánta, egy bő óra alatt beért a faluba. Vagy biciklivel jártunk be, ha esténként fociztunk, vagy filmvetítést tartottak a tornateremben, vagy az útkereszteződésnél álló benzinkúton bandáztunk a tartályok mögött. Jim meg én bicajoztunk, néha Willy is velünk tartott, és egy-kettőre odaértünk. Jim meg én mindig is összetartottunk, ritkán láthattak minket egymás nélkül. Válvetve dacoltunk mindennel. A falubeliek nem igen értették, miért ragaszkodunk egymáshoz, mert annyira különbözően éltünk egész más családi háttérrel. Minket épp az vonzott egymáshoz, hogy annyira mások vagyunk. A mi esetünkben nem volt hát igaz a mondás, hogy hasonló a hasonlónak örvend. Az apám nyomtalanul eltűnt, többé senki sem látta. Kész rejtély volt, hogyan bírt felállni és eliszkolni, hiszen a lába gyakorlatilag összeroncsolódott. Pár hétig négyesben éltünk, Siri meg én gondoskodtunk az ikrekről. Később az anyámmal egyidős aglegény Jonzenhez költöztem, aki Jimék mellett lakott az utcánkban, és akivel mindig is jó barátságban voltunk. Úgy volt, hogy nála maradok, amíg a gyermekvédelmi hatóság el nem dönti, hova helyezzenek el. Nekik viszont fogalmuk sem volt róla, mit évők legyenek velem. Így aztán maradtam. Az ikrek a régi házunkkal átellenben lakó Lienékhez kerültek. Költözésünk napján szolgálati Volvójában kiszállt a rendőrfőnök megbízottja, majd egy szerszámokkal megrakott, vörösre festett teherautóval érkező Ács követte őt, aki bedeszkázta az ablakokat és acélzárral lakattal zárta le a bejárati ajtót. Mivel senki sem értesített minket előre, a legtöbb holmink odabent maradt. Lienéknek nem született soha saját gyereke, és nevelőszülőnek kissé idősek voltak már, de kedveltem őket. Engedték, hogy minden nap beszélhessek a kislányokkal. Néha vendégül láttak, ilyenkor a kanapén ücsörögtem, oldalamon egy-egy ikerrel. Akkoriban 6 évesek voltak. Egyformán meredezett 2 kis copfjuk, egyikük piros szalagot viselt, a másik kéket. Együtt megnéztük a hétfő esti filmet, ha nem volt korhatáros. Rendszerint valami fekete-fehér filmet Fred Astaire-rel, Cary Grant-tel vagy Humphrey Bogart-tal a főszerepben. A képernyőn feltáruló világ semmiben sem hasonlított a mi életünkre. Az ikrek lelkesen tapsikoltak egy-egy csók jelenet láttán, összenéztek és majd megszakadtak nevettükben. De persze, egy kukkot sem értettek az egészből.
Van a könyv végén valami olyan ígéret, ami talán mindkettőjük életében hozhat valami fontos változás, de ez nyitott dolog marad a könyvben.
Igen, a szerző nem zárja le a végét, nem tudjuk, hogy az ő 35 évvel későbbi találkozásuknak lesz-e folytatása. Sejteti, hogy lehet folytatása a találkozásuknak, és elindulhat egy pozitív változás, de azért ott hagy egy olyan jelzést is a végén, amivel azt hiszük, ez a találkozás nem fog létrejönni, és soha többen nem mehetünk vissza a nullpontra, és nem lehet újra kezdeni a dolgokat. De mégis megvan annak a hite is, hogy igen, mégiscsak el lehet indítani újból az életet.
A cím nagyon talányos, ez a megtagadom.
Hát nagyon sokat gondolkoztunk a címen, mert nagyon-nagyon nehéz megfogni. A magyar cím visszaadja az eredeti címet, de úgy éreztük, hogy ennél talán lehetne valami kézzelfogható, valami az olvasókhoz közelebb állók, de nem álló cím, de igazából nem találtuk meg azt, ami ennél többet mondana. És a megtagadomra esett a választásunk. A megtagadom szó, kifejezés, ez nagyon-nagyon sok szereplő életében, szóhasználatában visszajön, és ez egyértelműen kifejezi az élettel, a barátsággal, mindennel való kapcsolatukat.
Az is egy különös helyzet, hogy pont ekkor bukkan föl az apa, aki 40 év után egyszer csak hirtelen előkerül.
Igen, igen. Minden a, ez a
35
éves távollét valahogy összegzi a dolgokat, és minden ekkor bukkan föl. Ekkor bukkan föl az apa. Az, hogy hogyan bánt a gyerekeivel, az gyakorlatilag megelőlegezte az ő életének a tragédiáját, a börtönéveket, az, hogy gyakorlatilag ő szinte hajléktalan létben, teljes magányban éli meg az öregkort, de megelőlegezi az apának, nem csak az apának a felbukkanását is az ő élete, vagy ez az egész 35 éves múlt, hanem felbukkan az anya is, aki nem úgy bukkan fel, hogy él és találkozunk vele, de mégiscsak egy jelzés, hogy igen, ez az anya is volt valahol a távolban, és mégiscsak a szívén viselte, ha furcsa módon is, de a gyermekei életét.
Nagyon szikár, sallangtalan ez a szöveg. Mégis jól olvasható, és nagyon magába ragadó a stílus.
A nordik prózának eléggé jellemző vonulata, hogy nincsenek sallangok, szikár stílusú a norvég a prózája jellemzően, természetesen nyilván van ez alól kivétel, de perpetensorra különösen jellemző ez. Teljes mértékben visszaadja azt a mindentől lecsupaszított, pusztán a kapcsolatokra, a lényegre fókuszáló stílust, aminek ő a legnagyobb élő képviselője jelen pillanatban az északi országokban.
A borítón a könyvnek az elismertsége tükröződik.
Bár Magyarországon is ez már a harmadik regénye, amely Kolárnál megjelenik, ennek ellenére az ő nevét még a nagy közönség Magyarországon nem ismeri. Viszont világszerte ő gyakorlatilag a norvég irodalom legnagyobb élő alakja. Elnyerte az északi tanácsdíját, amit kis Nobel-díjnak is neveznek, tulajdonképpen egy belépője van arra nézve, hogy ő a jövőben nagy eséllyel pályázik arra is, hogy az igazi nagy Nobel-díjat is elnyerje. Épp ezért külön nagy öröm, hogy októberben hazámba látogat már, vagy majd a Szkolár kiadó meghívására, és reméljük, hogy az ő őszi látogatása az egy kicsit az ismertségét, az előző könyveinek a népszerűségét is növeli. Ezek voltak a Lótolvajuk, illetve az Átkozom az idő folyamát, és azt hiszem, hogy ez mind a három regénye olyan próza, amely a fiatalabbaknak is, de még inkább az idősebbeknek egy óriási élményt fog nyújtani, akár apa-fiú, anya-gyermek, vagy egyáltalán a szeretők, házastársak közötti kapcsolatról van még mit mondani ma is a magyar olvasóknak is.
Terveztek még egy újabb könyvet tőle?
Tervezünk, mindenképpen szeretnénk folytatni Perpetersont. Nyilván sokban fog függni a további megjelenés attól, hogy mennyire sikeres Magyarországon a szerző. Ez a harmadik könyv már azért egy képet fog adni, hogy mennyire fogadja a magyar olvasótábor jól. Ezt a szikár, tényleg, ahogy mondtad, szikár, északi irodalmi stílust jól, ezeket a történeteket mennyire tudja befogadni. Én azt hiszem, hogy van erre érzelmi ráhangolódás, és biztos, hogy sikerre vihetőek az ő könyvei.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk Perpetterson Megtagadom című regényéről, ami a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna hasonló beszélgetéseket könyvekről, akkor keresse a Civil Rádió Keménykötés című műsorát a honlapunkon, vagy töltse le podcaston, akár több évre visszamenőleg.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.